Jó estét kívánok! Lassan vége lehet a spórolásnak, vagy mégsem. Erről is beszélgetünk a mai napon, illetve arról a több mint 900 millió dolláros büntetésről, amit a Meta, a Facebook és az Instagram üzemeltetője kapott, meg arról, hogy 5,5 órát ülhetnek a betegek a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Kezdünk!
Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, mondta Magyar Péter, a szakértők óvatosabbak. 10 név merült fel komolyabban, és végül 3 államfőjelölt közül fog választani szombaton a Tisza frakció. 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén a súlyos orvos hiány miatt, írja a 24.hu. A Pesti Srácok egykori főszerkesztője szerint Orbán Balázs munkássága szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon. Ma esti vendégeink Komlódi Gábor ügyvéd, Kukorelli Endre író és Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatója.
Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
Jó estét kívánok, szervusztok! Köszönöm, hogy rám szentáltok ezt a péntek esti lázat. Most itt a lehűlés még zuhé nem volt, amikor én jöttem. Ti már láttatok esőt?
Nem.
Jó, akkor csak reménykedünk, meg imádkozunk, de az a pár fok lehűlés is jó lehet. Azt ígéri Magyar Péter, hogy vége lehet lassacskán a spórolásnak. A főpolgármester szerint azért nem eszik ennyire forrón a kását. Mutatom is a mai kérdésünket, mert ez ezzel kapcsolatos, hogy ön takarékoskodik-e az energiával, takarékoskodott-e az elmúlt napokban? Nagyon szorgos a mi nézőközönségünk. 91% azt mondja, hogy ő bizony takarékoskodott, becsülettel, és 9% azt, hogy hát ők kevésbé szorították meg a nadrágszíjat eddig, majd szemlézünk az ő hozzászólásaikból is, de akkor most nézzük, hogy hányadán állunk a mai kormányinfo alapján.
Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a miniszterelnök a lakosságtól. Péntek reggel már emelkedett a Duna vízszintje, ami annak volt köszönhető, hogy a Duna osztrák vízgyűjtő területén beindult az esőzés. Magyar Péter ezután bejelentette, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre.
Jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, és ezért feloldjuk a rendkívüli intézkedések egy részét. Ahogy mondtam, mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, valamint az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, és újraindulnak mától már 17 és 22 óra között is közlekednek a tehervonatok.
Szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így jövő héttől valószínűleg újra számolgathatják a szakemberek a centiket a Dunán.
Időközben jelentkezett a főpolgármester, Karácsony Gergely például azt írta erre reakcióként, hogy a fővárosban még egyelőre van energiaprobléma, tehát az esti takarékoskodásra továbbra is kéri a lakosságot. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a takarékossági intézkedések önkormányzat függők, tehát az egyes önkormányzatok dönthetnek arról, hogy mit tesznek. Itt a fővárosban például nem volt vízhiány, de van energiaprobléma. Hogyan tájékozódjon ilyenkor az ember, vagy ti hol nézitek meg, hogy éppen milyen intézkedés vonatkozik rátok? Mert szerintem nem annyira egyértelmű ez az információs helyzet.
Szerintem itt egy kérések hangzottak el, tehát hogy itt a kérés lett tulajdonképpen visszavonva, és azt gondolom, hogy azért, mert azért kinéz nekünk augusztusban, hogy lesz még egy-két ilyen periódus. Tehát azért hangzott ezzel ilyen ideje korán, hogy az emberek egy picit fellélegezhessenek, amikor majd megint lesz egy ilyen kérés, akkor jobban reagáljanak, legyenek szünetek ebbe. És azt gondolom, általában véve az ilyen kérésekről és eljárásokról, hogy a lakosság ilyenkor kénytelen keretlen megtanul bizonyos eljárásokat, mint ahogy a Covid idején megtanultuk azt, hogy milyen a home office, mik a hátrányai, mik az előnyei, a cégek megtanulták azt, hogy hogyan lehet ezt jól működtetni.
És mindannyian ezért megtanultuk, hogy milyen büdös a saját leheletünk a maszk alatt, igen.
Igen, jó, az egy másik tudás, de volt hasznos tudás is ebből, és ez megmaradt.
Volt.
És egyébként az energiaválság idején pedig megtanultuk, hogy hogyan kell használni a termosztátot, tehát felfedeztük azt a kis készüléket, hogy azt hogyan kell beállítani úgy, hogy elég komoly megtakarítást érjünk el. Azt gondolom, hogy itt is lesznek bizonyos reflexek, amik tudatosabbá tesznek minket, és velünk maradnak hosszú távon, de az, hogy egy ennyire akut válsághelyzet van, azt érdemes mindig jelezni, hogy mikor lehet kicsit kiereszteni, és mikor kell nagyon odafigyelni, és szerintem a miniszterelnök erre vonatkozóan mondta azt, hogy most akkor lehet egy kicsit pihenni, mert augusztusban még kinéz az, hogy ugyanennyire oda kell figyelni majd.
Krízis kommunikációt azt láttunk az előző 16 évben is nagyon sokat, és méghozzá azt a fajta krízis kommunikációt, ahol permanens probléma van, és nagyon sokan panaszolták föl, szerintem közülünk is páran, hogy sokszor a Fidesz kormányok kommunikációban igazából infantilizálták a közönséget, tehát úgy bántak velünk, mintha ránk nem lehetne valódi információt bízni, bizonyos információk vissza voltak tartva, mások fel voltak fújva. Ez most egy másik típusú krízis kommunikációnak tűnik, tehát egy direktebb, ilyen megszólítóbb jellegűnek. Mit gondolsz erről, Bandit? Van minőségi különbség, vagy ez csak egy stílus?
Ez alapvető különbség szerintem, hogy a lakosság az gyereknek van énézve, vagy pedig megpróbál mondjuk a kormányzat úgy beszélni, mint egy rendes közszolga. Tehát kvázi, hogy akceptálja, hogy nem ő a főnök, nem ő a tanítóbácsi, hanem ő az én alkalmazottam, akit azért fizetek, hogy intézze el azokat a dolgaimat, amikhez vagy nem értek, vagy nincs kedvem vele foglalkozni. Ez egy alaphozzáállás kellene, hogy legyen. Sajnos nem tanultuk ezt meg, ezt a dolgot, tehát nincs ez benne a köztudatban, valami módon itt Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában még mindig valami módon a vezetőt, a Führert akarjuk látni.
Hát vagy a cárt.
Aki tulajdonképpen ő a, aki tudja, gondoskodik rólunk, mi meg így kedet csókolunk neki, ugye erre is volt példa, stb. Tehát én arra bazírozok, hogy esetleg ez a rendszerváltás, egy attitűdváltás is bekövetkezik majd Magyarországon. Én tényleg egy pozitív csávónak gondolom magam, és lehet, hogy le fognak hülyézni, vagy naívozni, de azt gondolom, hogy be kell, hogy induljon ez az attitűd. De a polgári étosz az a lényeg. Tehát, hogy egy szituáján gondolkozás kell, tehát, hogy én igenis felelős vagyok másokért, és mások is felelősek értem, és igenis, hogyha hív a haza, most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de tulajdonképpen ez egy bagatell dolog, tehát itt még azért nincs havária helyzet, vagy vészhelyzet, de minden esetre, hogyha tényleg akár egy ilyen kis dologban is tudok valamit a közösségért tenni, úgyhogy nem halok bele, akkor azt szerintem meg kell tenni. Az az igazi polgári és hazafi attitűd.
Ezen majd a folyoson fogunk veszekedni, mert szerintem ez a paraszti étoszba is belefér, csak ott kénytelen vagy tudomásul venni, ha elfogyott a víz, és nem húzhatod még 10-15 évig, hogy reagálj erre valamit, de ezt nyilván csak az én falusi neveltetésem mondatja velem. Beszéljünk egy kicsit ennek az energiaválságnak a technológiai oldaláról, mert azt látjuk, hogy folyamatosan mondja a Tisza kormány, hogy mi lett elbabrálva, mi az, ami nem lett elvégezve, de például ma bejelentettek egy óriási EU-s befektetést a szélenergiába. Ugye az utóbbi pár évben a Fidesz kormányok alatt nagyon felfejlődött a napenergia Magyarországon, az energiatárolás kevésbé. A szélenergia az azért a NER idejében javarészt tiltva volt, vagy ha nem is tiltva, nagyon akadályoztatva. Ki tudja egyensúlyozni egy másik megújuló azt, amennyire a napenergia ingadozik? Mire számít ez, Gábor?
Hát ugye diverzifikálni kell, azt szokták mondani ezt a csúnya szót. Hát több lábon kell állni. Ugye az ember úgy rákényszerül a túlélés jegyében magánszemélyként is. Ugye otthon is úgy gondolkodunk általában, hogy azért legyen mondjuk gázsütő is, meg villansütő is, meg legyen, nem tudom. Tehát, hogy
Hozentroger is, igen.
Tehát, hogy az ember próbál több lábon. Én amikor arról beszéltünk.
Én tartok egy ilyen kis tűzrakót serepet.
Nálunk is van, nálunk is van. Szóval meg egy agregátor, szóval, hogy amikor az ellentétre rámutattál Karácsony Gergely és Magyar Péter által elmondottak között, akkor szerintem az ő szerepvállalásukból fakadó ellentét van alapvetően, mert Karácsony Gergelynek más a felelőssége, mint főpolgármesternek, és a kormányfőnek is egészen más a felelőssége. És az egyik ilyen felelőssége az, értem, hogy megszoktuk a home office-t, és értem, hogy hozzászokunk, és én nagyon őszintén azt gondolom, amit elhangzott, hogy fontos felnőttként kezelni a lakosságot, de ennek nagyon komoly nemzetgazdasági kihatása van, akár csak egy-egy napra, hogy leállnak. Amikor nagyon utáljuk a nagyvállalatokat, azok munkahelyeket teremtenek egyébként, és akkor önként vagy másokból, de lemondanak az energiafelhasználásuknak egy bizonyos részéről, akkor egyébként az is történik, hogy a termelésüknek is egy részéről lemondanak, amikor is egyébként mi pedig ott keressük meg a fizetésünket, amit aztán fogyasztásként visszapörgetünk.
Egyébként nem feltétlen, mert van egy csomó olyan racionalizáció, ahol a termelés nem kell visszafogni, és
persze,
azt hiszem, hogy itt még ilyen lépések voltak.
De nem, persze, olyan is van, én csak arról beszélek, hogy a miniszterelnöknek felelőssége egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy most lehet egy kicsit engedni, ennek egyfelől van egy sikerélmény az emberek szívében, hogy megcsináltuk közösen, ebbe beleértve a nagyvállalatokat, meg a természetes személyeket is, és van egy távolabb nézés is, mint a konkrét problémával való szemlélés is. Ugyanez a szélerőművel kapcsolatos kérdése is igaz, hogy én annak örülök nagyon, hogy ez a kormány elkezdett arról beszélni, hogy tehát egyszerre beszélt arról, hogy most van egy krízishelyzet, amely krízishelyzetnek bizonyos dolgokat kell tennünk, hogy ez megoldódjon. Ugye nagyon megemelte a paksi munkatársaknak a szakértelmét és elhivatottságát, meg azt a elképesztő munkát, amit beleraktak. Ugye megemelte azokat a vállalatokat, akik önként korlátozták magukat, azokat a természetes személyeket, és egyébként pedig beszélt arról, hogy mi a tervük a jövőre nézve. És nem csak a felelősségre vonás, és én ennek is nagyon örülök, hogy az is elhangzott, hogy azért ez arról valaki tehet, hogy ez a helyzet kialakult, és nem a 3 hónapja regnáló Tisza kormány, aki erről tehet, hanem, és tudom, hogy alacsony a vízállás, aroncsa, nem az Orbán Viktor tehet, ez kétségtelen tény, de az a megfejtés, hogy egyébként pedig
szóval a szakemberek szerint a NER 16 éve vaskosan benne van.
Abszolút,
az ország,
de hogy éppen most nem esvezető, arról nem tehet.
Nyilván nem Orbán Viktor egy személy.
De az, aki azt gondolja, hogy egyébként meg Szijjártó most fölülne a helikopter, és idehozná a Dunát szatyorba, az sem normális nyilván.
Tehát csak arról... Putyintól.
Igen. Szóval visszatérve a szélerőműre, én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen sok napenergia, vagy ilyen nagy mértékű napenergia termelés van Magyarországon, de a hálózatfejlesztéssel foglalkozni kell, ugyanúgy egyébként, ha szabad ide tennem, ami legalább ekkora probléma, és legalább ekkora hazugsága volt a Fidesz kormánynak, ugye mi víz nagyhatalom vagyunk, tehát a vízi közművek fejlesztésére is szánni kell időt, energiát és nagyon sok pénzt, ami nem látható, csak akkor látható, amikor nem csöpög a csap, vagy csöpög a csap és nem folyik. És nagyon sokat kell azzal foglalkozni, hogy több lábon álljunk, és ebben benne van a szélerőm is, benne van az az alternatív megoldás, hogy vajon csak a Dunavizével lehet-e hűteni, én nem értek hozzá, én szeretném egy olyan országban, amelyhez ezt szakemberek döntik majd el, és nem aláírásokat gyűjtenek pártok arra, hogy hogyan legyen duzzasztógát, vagy ne legyen. Szóval, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és nagyon örülök neki, hogy azt látom, hogy nem azt kell hallanom, hogy nagy kék plakátokon Soros György elitta a Dunából a vizet, meg Ursula von der Leyen direkt fűti a Dunát, hogy az ne hűtsön. Tehát, hogy nem ezeket a baromságokat kell látnom, meg akarja, hogy a migránsok elvigyék.
Jó, de ugyanakkor meg, ugye van ez, hogy a vadpajtások, vagy nem tudom, kik mondták azt, hogy csavarják föl a hűtés, meg a mínusz 30
hogy ők Dafke is pazarolni fogják az energiát. Tehát,
és szóval ez valaki...
Nem mindenki kire hat az oktatás, ez kicsit...
Ez horror, nem? Tehát ez a, tényleg ennél hazárulóbb, antihazafiasabb attitűd.
Nem csak
akkor...
infantilis. Azt mondta, anyám azt mondta, hogy rakjam el az oknimat, úgyhogy direkt szétszorom az oknimat.
Szerintem ez az ellenállásnak a félreértés.
Igen. Tehát és akkor az Orbánnak ők lennének a példakép. Ez,
de
ez
a szerintem még egy szót ejthetnénk a válságkezelés módjáról, mert szerintem ebben nagyon jól tetten érthető, hogy a paternalizmus egy sajátos motívuma. Tehát egy hipotetikus lesz, amit mondok, de hogy ha végig gondoljuk, hogy hogyan kezelte volna ezt, mondjuk Orbán Viktor, ha ő maradt hatalmon, akkor én azt feltételezem, hogy az első üzenet az lett volna egy ilyen paternalista, fraternizáló gesztussal, hogy megoldjuk, mi gondoskodunk a megfelelő mennyiségről, a lakosságnak semmiről nem kell lemondania. És addig a pontig ezt elvitte volna, ahol már tényleg nem lehet megoldani, ott viszont már egy nagyon erős szabályozói lépéssel tiltotta volna le az adott szereplőket bizonyos sorrendben. Tehát, hogy egy ilyen kvázi biztonságot ajánl föl, annak az érzetét, hogy neked nem kell ezzel foglalkozni, mert én megoldom helyetted, és azon a ponton, amikor már tényleg beüt a probléma, ott pedig nagyon erős eszközökkel beszabályoz és letilt.
Én ezért azt mondanám, hogy nagyon nagy különbség van a 2020-as évek Orbán Viktora, meg mondjuk a 2010-es Orbán Viktor között, aki Vörösiszap katasztrófa idején árvíznél még tudott kompetens politikusként jelen lenni és valamit projektálni, de ezen most nem fogunk hosszan elvitatkozni, mert nekem is muszáj több lábon állnom, és ugyan vannak beszélgető partnereim, de kíváncsi vagyok a mi nézőink véleményére is, úgyhogy nézzük, mit válaszoltak a nap kérdésére, ami pedig a következő volt, hogy ön takarékoskodott-e az energiával az elmúlt napokban. Mária azt írja, hogy igen, de én nem csak most takarékoskodok, hanem mindig. Ez, mint hogyha én válaszoltam volna, ahogy láthatják, Máriával tart 91% a válaszadóknak. Anita azt írja, hogy mindig odafigyel a takarékoskodásra, de ezekben a napokban különösen figyelt rá, hiszen közös érdeknek tekintette. Katalin szerint természetes, hogy takarékoskodott, de ez nem politikai kérdés, és nagyon tetszett neki, hogy a kormány kérte a népet erre, és nem utasított, nem elrendelt, és nem büntetett. Anikó azt írja, hogy nem takarékoskodott, mert akus napelemes rendszerünk van Orbán Viktornak köszönhetően. Zoltán azt írja, hogy nem, ő nem spórolt, a tiszások elég, ha nélkülöznek, köszönöm. Egészségére Zoltán, Endre pedig, de nem a kukorelli, hanem egy másik, azt írja, hogy igen, mégpedig azért, hogy holnap is legyen mindenkinek. Nagyon köszönjük nekik a válaszokat, és akkor nézzük is, hogy mi hangzott még el a mai kormányinfón.
Az örökség, amit 16 év Orbán kormány után örököltünk, az drámai.
Jelentette ki a kormányfő az elmúlt napok energiaválságára utalva. A miniszterelnök szerint a kormány mindent meg fog tenni, hogy már ebben a ciklusban jelentősen növelje a kapacitást, valamint szigetelési és energiahatékonysági programokat indítson.
Jelen formában a Paks 2 engedély az nem állja meg a helyét.
Hozzátette, mivel minden tendencia arra mutat, hogy a vízszint csak alacsonyabb lesz, várhatóan a mostani paksi blokkokat is 2032 és 2037 között le kell majd állítani. Magyar Péter híradónk kérdésére arról is beszélt, kik lehetnek a Tisza párt elé kerülő államfőjelöltek.
Olyan név, aki érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, az körülbelül 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Én is megtárgyaltam többekkel, több embert meghallgattunk, és a Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett még arról, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, és várhatóan augusztus végére választják meg a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal vezetőit. Az augusztus 20-ai rendezvények és tűzijáték kapcsán a kormány majd kellő időben hozza meg a szükséges döntéseket.
Engem nem érdekel a köztársasági elnök jelölés, mert engem nem jelölt senki, úgyhogy akkor meg mi értelme van az egésznek, úgyhogy térjünk is e föl a tájra, beszéljünk egy kicsit a szigetelési programról, megoldja a jelenlegi problémánkat, hogyha egy nagy adag pénzt felkerünk a falakra. Bandi, te mint abszolút egykori zöld politikus,
én
mi az álláspontod?
Tehát először is, ezt az egész rezsicsökkentést, meg benzin árstoppot, meg benzin sapkát, nem tudom, ezt a legnagyobb blöffnek és paraszvakításnak gondolom.
És polgárvakítás, csak igen, hogy én
mert,
itt
a... bocsánat, oké, rendben van.
Csak szemétkedek velem.
Kis polgárvakítás van egyik abban. De egyszerűen az emberek nem tudom, miért nem tudják belátni, hogy azt ugyanúgy mi fizetjük a rezsicsökkentést, mint hogyha normálisan piaci áron lennének a dolgok, és akkor, hogyha piaci áron lennének, úgy azt a pénzt, ami a rezsicsökkentést, azt normálisan lehetne például szigetelésre használni, például olyan, például tűzifát, ugye a lakosságnak egy jó része az nem gázzal fűt, hanem tűzifával, és a tűzifán ez a rezsicsökkentés nem vonatkozott.
És aminek az ára az egekbe emelkedett az elmúlt néhány
évben. Igen, most állítólag van egy ilyen jó nagy árcsökkentés, úgy tudom.
Áfa csökkentés.
Nagyon helyes, stb. Tehát egész egyszerűen, például az én házam, én vettem még 99-ben egy nagyon szép ilyen polgárházat, ami hát jól néz ki, de természetesen akkor még nem volt ez a szigetelés mánia, vagy nem tudom mi, és hát sajnos le kell szeretnem ezeket a stúkókat róla, és szigeteltetnem, de aztán szépen vissza lehetett ezeket, nem pont ezeket, hanem lehetett gépből csinálni.
Hát reprodukáltak.
Na most, én egy kertes házban lakom. Kimegyek, kilépek a házból, és imádom a meleget különben, de akkor így zsummi, nekem jön a meleg, de olyan szinten letarol. Kimegyek szépen a diófaim alá, és ott dolgozom, és mikor már nem bírom, és mikor már megunom, hogy állandóan slaga, locsolom a fejemet, akkor bemegyek a gyönyörűen szigetelt házamba, és még egy trikót is fel kell vennem, mert annyira jó a... Tehát mindenkinek csak azt ajánlom, hogy főleg a lakó, ezeket a panelházakat, hogy az tényleg, az szörnyű lehet. Ha az nincs szigetelve, nem tudom, ki lakik egy ilyenbe, vagy...
Ilyen, nagyon sokan.
Sokan, az ezeket szigetelni kell, nincs mese.
Zoli, alapvetően az energiapolitika, mint ahogy nagyon sokféle politika a magyar gazdaságban, a nagy szovjet kamion elvén arra rendezkedett be, hogy legyen nagy erőmű, meg nagy kapacitás, onnan legyen megoldva minden egyben. Megújulókra való átállás, a szigetelés, az egy teljes szemléletváltás. Hogy verjenek keresztül egy társadalmon egy ekkora változást, aminek évtizedek óta ellenállt mondjuk, ha nem is a szakpolitika, de mondjuk a döntéshozás?
Szerintem nincs itt ellenállás. Én azt láttam igazából, hogy ösztönösen van kezelve az energiapolitika is. Tehát ahol engedték, sőt támogatták, például a napelemek tekintetében, ott a lakosság hajlandó volt beruházni, hajlandó volt erre költeni, és ma már egy elég tekintélyes napelembázison van a magyar energiamix.
Hát illetve, hogy sokkal...
Csak hogy ezt ki kellett volna egészíteni, például szélerőművel, de a miniszterelnök nem hitt abban meg, nem tetszett neki. Tehát alapvetően voltak ilyen ösztönös döntések, végig nem gondolt döntések, amik abba az irányba lökték az egész rendszert, hogy teljes aránytalanságok vannak benne jelen. Az is egy ilyen típusú ösztönös döntés, hogy Paksot így építjük meg, és Paksra építjük meg, és az oroszok által építjük. Tehát ez, amikor kijött ez a döntés, akkor is mindenki, aki értette, ehhez vitatta. Hogy biztos, hogy az oroszokkal kell ezt megépítetni? Biztos, hogy ugyanoda kell elhelyezni? Oké, hogy ott van a szakmai tudás, meg stb., de azért mekkora kockázati tényező, hogy egy helyen van nekünk az teljes atomenergia kapacitásunk. Tehát ezt józan észre végig gondolva is, itt nem volt rendes energiastratégia, hanem dolgok ösztönösen és hatalompolitikai és gazdasági érdekek mentén voltak eldöntve.
Hát reménykedjünk, hogy ez tud változni. A következő részben folytatjuk a témáinkat, maradjanak velünk. Folytatjuk a beszélgetést, de most már nem energiázunk tovább, elfogyott az energiánk, mert 5,5 órát ültünk a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Nézzük, mi történik.
5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén, írja a 24.hu. A portál július végén jutott be az osztályra, ahol jelenleg 4 szakorvos dolgozik teljes állásban. Ez a 24.hu-nak nyilatkozó 2 orvos szerint kevesebb, mint amennyivel minden műszakot szakorvosi szinten le tudnak fedni. Ezért vannak olyanok, akik saját munkájuk mellett pluszban vállalnak műszakvezetést. A Szent Imre Kórház legkritikusabb osztálya a belgyógyászat, ahol nagyon kevés a szakdolgozó, ezért jelenleg is ágyakat kell szüneteltetni. A portálnak július végén nyilatkozó 2 orvos egyébként már nem dolgozik az intézményben.
Szakdolgozó, csak a kezdő kedvéért mondom, az mindenki, aki nem orvos és az egészségügyben dolgozik, tehát az ápoló, a műtős, a gyógytornász, mindenki szakdolgozó rajtuk kívül. És szerintem nagyon keveset beszéltünk az elmúlt években, amikor az orvos hiányról beszéltünk, arról, hogy valójában az egészségügy nem csak ő belőlük áll, ez nem egy osztályharc itt, de látványossá vált mostanra például az ápoló és különösen a szakápoló hiány. Ez az 5,5 óra, amiről a 24.hu újságírói írnak, ez ugye a teljes ellátási átlagidő, ez elvileg nem annyira rossz érték, de mégiscsak elég brutálisnak hangzik. Mire számítsunk szerintetek, mennyi idő az, amíg ezek a mutatók javulni tudnak?
Hát az egészségügy az a rendszer, amelyik a legtöbb pénzt emészti föl, a legközvetlenebbül hat a személyes életünkre, és hát a legkevésbé szeretünk rá áldozni. Sőt, ha már itt beszélgettünk ma arról, hogy mennyire lehet edukálni az embereket, nem milyen becsípődések vannak évtizedesek, vagy akár évszázadosok, az egészségügy az pont az a terület, ahol nagyon nehéz megmozdulni. Emlékezünk vissza a 300 forintos vizitdíjra, amivel egyszerűen lehetetlenség volt. Hát ugye az egy nagyon komoly politikai
tőkét. Ez egy vízválasztó volt. Én ezt nem a 300 forintnak tulajdonítom, de én annak, hogy ez egy szimbolikus.
Én nem tudom, hogy ezt minek tulajdonítom. Én azt gondolom arról, hogy az egy nagyon kicsi hozzájárulás lett volna, hogy ez most a Gyurcsányék jól kommunikálták, vagy nem, hogy az, a Fidesz ügyesen használta ki politikailag, vagy nem. Ez egy másik dolog. Önmagában az a szemlélet, hogy 300 forintot sem akarunk ráfordítani, és lehet, hogy csak egy kicsikével kéne többet áldoznunk az egészségügyre. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy az elmúlt 16 évben lélegeztetőgépeken keresztül, meg mindenféle vérplazma bizniszeket. Tehát ezek, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan működött volna, elfantáziáltunk róla, hogyha a Fidesz kezelni ezt a válságot. Annyiban nem értek teljesen egyet, hogy ezt csináltam volna, amit te elmondtál, annyi különbség, hogy megnéztem volna, hogy hogyan lehet valakivel még kiszúrni. Tehát valószínűleg az fővárosi önkormányzattól még plusz elvett volna valami kis pénzt azért, hogy Paksa vigyen le két hűtőteherautót, meg nem tudom, még bevezette volna az ingyenes parkolást ugye a fővárosba, ilyeneket. Tehát hogy azért ez nagyon-nagyon jellemző volt rájuk, hogy mindenen ugye a KK-n is csomót akartak keresni, tehát hogy mindig jól akartak.
Azon is kerestek egy jó nagy csomót,
tehát hogy az a baj, igen, hogy az a baj, hogy ez egyfelől szét lett rabolva az egészségügy, másfelől pedig ez volt ebben nyilván egy tudatosság, hogy átirányítsák a betegeket ugye a magánellátásba, ami megint egy újabb biznisz valakiknek valahol. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fájó, még az oktatásnál, ez nekem egy veszőparipám, hogy az oktatással mit művelt ez a kormány, de majd nem lesz időnk, ami szintén legalább olyan tróger dolog volt, mint ez. De ez ugye ezt közvetlenül megéljük egy vírussal, megéljük egy balesettel, megéljük egy szüléssel, meg bármivel, hogy bekerül az ember egy egészségügyi intézménybe, és ott azt, hát ugye van egy kedves kollégám, aki azt szoktam mondani, hogy csak bíróságra és kórházban ne kerüljön az ember, mert ott nem tudja, mi fog vele történni, és hát körülbelül sajnos itt tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog ott velünk történni.
Szóval kell egy nagyon erős ilyen lelki valami, át kell gondolnunk azt, hogy bármikor bekerülhetünk a kórházba. Lássuk be, megy az idő, ti még nagyon fiatalok vagytok, de tényleg arról van szó, hogy
ne hazudod,
ezt valami módon, be kell építenünk a lelkünkbe, hogy előbb-utóbb valami történik. Ezt nem lehet megúszni. Most például, hogy egyet mondjak, egy kis hülye példát mondjak, én járok futballozni, és az utóbbi fél évben már úgy csinálom, hogy beteszem az autóba a komputeremet, és három könyvet, amit éppen
meg egy pizsomát
dolgozom. Hogy?
Meg egy pizsomát.
Meg WC-papír.
Azt nem, ennyire nem. És ezek benne vannak a fülre lefelé az autómban, hogyha bármi történik, akkor, mert egy-két barátomnak már ment szét a lába, és mesélte, hogy ott kellett várni ezt 5,5 órát. Nyilván nem pont annyit, de hogyha sokat kell várni, akkor ne őrülj meg. Készülj fel előre, mindig a legrosszabbra kell felkészülni, ez szerintem alap. A legrosszabbra felkészülés, kicsit jobb történik, akkor már jobb az élet.
A feleségem ezt úgy oldotta meg egy alkalommal, azt mondta, hogy nevetve ezt a Lukas alsogatját, mert a baleseted lesz, nem akarok égni a mentősövet, hogy nézel ki. Úgyhogy ezt így, engem így trenírozott arra, hogy hogyan kell készülni.
Együtt éreznem mentős.
Egyébként ez az 5 óra nem is olyan rossz. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor én sürgősségügyre kerültem, ez olyan 2-3 alkalom volt, én 10 óra alatt nem úsztam meg soha.
Jó, ez az átlagidő, tehát ebben benne van az is, amikor aki nagyon kevesen órás, várnak, és
nem, és nem kislábújtöréssel, tehát, hogy azért ezek legendásan. Mondjuk időzíteni is kell, én mondjuk ezt általában éjszakára időzítettem, és ott csináltam végig az éjszakát, de...
Tehát ha valaki ki akar esni egy ablakon, akkor azt legyen kedves, ne csúcsú.
Igen, reggel, tehát hogy valahogy úgy, ahogy ne ebédidőben, és ez egyébként ez egy nagyon jellemző része a magyar egészségügynek, hogy minden a szerencsétől függ. Uh-huh. Tehát, hogy jó helyen vagy-e épp akkor, jó helyre visznek-e be, a megfelelő orvos áll oda. A nyugati egészségügyi rendszerek lényege az, hogy ezt a fajta különbséget, ezt a fajta esetlegességet, ezt nivelálja, ezt kiegyenesítse, hogy mindig, mindenhol lehetőleg ugyanazt az ellátást kaphast.
De ilyen az oktatás standard... is. Bocsánat, ilyen az oktatás is nyugaton.
Igen, ha jól tehát ez a két rendszer, jó, hogy mondod egyébként, mert ez a két...
Nyugatja, válogatja azért.
Hát ez igen, a két rendszer volt az.
Hallottam azért horror, Angliából hallottam horror történeteket. Tehát...
De jó, de pozitív történeteket is hallottam Angliából, amikor mondjuk magyar ott dolgozó, ott tartózkodókkal nagyon jó ellátást kaptak állami egészségügyben. Tehát, hogy ez Persze. Semmelyik egészségügy nincs teljesen 100%-os állapotban, mert valóban, és egyébként ez a rákfenéje ennek, hogy Orbán Viktor is arra a következtetésre jutott a nyugati rendszereket elnézve, ahol jóval több pénzt tudtak akár arányosan, akár nominálisan fordítani erre a rendszerre, hogy azok se tökéletesek, azokkal se elégedettek, akkor meg minden?
Fenében, ja.
Tehát az a baj, hogy nem volt ezen a két területen oktatás, egészségügy, valódi reformszándék. És azért, mert legalább 7-8 okot föl tudunk sorolni, most kettőt akkor említenék, egyrészt volt egy olyan tapasztalata Orbán Viktornak, és ezt ellenzékben nézte végig, hogy aki ezt az ügyet felvállalja, oktatásreformja, egészségügyreformja, annak annyi, ugye ezt az SZDSZ vállalta föl ezt a két területet annak idején, nagyon rosszul csinálták nyilván, de ezzel együtt is elsüllyedt a párt. Úgyhogy ezt megtanulta, ezt beégett a retinájába, hogy ezt nem szabad. A másik pedig az, hogy volt egy személyes benyomása arról, hogy ezek megjavíthatatlanok, tehát egy pénznyelő mind a kettő, akkor nem kell ezzel foglalkozni, és az, amiért egy helyre került ez a két terület, az volt, hogy egyetlen elvárása volt Orbán Viktornak a Pintér felé, hogy zavartalanul működtesse ezt a két rendszert, tehát ne legyen nagy összeomlás, ketyegjen el. Na most viszont ennél a két rendszernél tipikusan az van, hogyha nem fordítasz rá, ha nem újítod meg folyamatosan, ha nem teszel bele rendes kutatási pénzt,
akkor összeomlik.
Akkor mindenképpen romlik, és folyamatosan romlik a
minőség. Remélem, te nem fogsz összeomlani, amiért a szavadba vágunk, de muszáj beszéljünk egy kicsit Huth Gergelyről. Huth Gergely nélkül nem péntek a péntek. Nézzük is meg, hogy mi történt. Ugyanis Orbán Balázsról fogalmazott meg tőle igen szokatlanul kemény kritikát, mert hogy nem Huth Gergelytől szokatlan a kritika keménysége, hanem inkább az Orbán Balázs iránti iránya. Méghozzá egy Facebook posztban reagált, azt írja, hogy a napnál is világosabb, hogy a vétkeseket az utolsó 4 évben a felszínre sodródott aktorokban kell keresni. A magyarok számára idegen és taszító kivagyi új elit köreiben, melynek vezéralakja éppen Orbán Balázs volt. Neki gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon, és itt akkor még hosszan ír arról, hogy valójában lipsi pénzszórás zajlott az MCC-ben, és ehhez hasonlók. Számítottatok ilyen stílusú kritikára? Pont így a kemény magon belül?
MCC, mint lipsi, nem tudom, mi szó,
tehát a Edem Túsz könyvet fordítottak. Hát lehet, hogy az a baj, hogy időnként megfordult ott valami érdemi tartalom.
Oké. Én tulajdonképpen viszonylag jóba is voltam vele, meg voltunk együtt különböző helyeken, például volt egy kocsmájuk, ahol meghívott, és ott jót lehetett sörözni, és közben a Döbrentei Kornéllal beszélgettem, de egy ilyen aranyos gyerek a gyárilag, de ő most úgy döntött, hogy bevadul. Most ő a vad.
De Huth Gergőről?
A Huth Gergőről beszélnek, igen.
Azért a Huth Gergő tudott nagyon komolyakat mondani már 10 évvel ezelőtt, és sőt, több mint 10 évvel ezelőtt. Tehát szerintem ezt a fajta odaszólogatást nem most kezdte, hogy okay, a párton szóval belül az meglepő.
Amit erről a szerencsétlen Orbán Balázsról mond, az nyilván igaz, csak éppen szerintem mindenkinek a saját portája előtt kellene seppelni, például a Huth Gergelynek is saját portája előtt kellene seppelni, és még másokat így kritizálni, addig magába is szállatna. Tehát ugye az Orbánnak most volt, Tusnádfürdő volt ez a kőkemény ilyen, hogy itt semmi sem stimmel, mármint a mostani kormányzatban is visszajövő novemberben, vagy mikor, és semmit sem fogunk elfogadni, minden.
Októberben tehát, újra kezdjük.
Igen, tehát tulajdonképpen az van, hogy úgymond kiásta az Orbán csatabált, és mikor jó kiásta, akkor el is tűnt.
Elvitte.
És ráhagyta ezekre a hát ilyen harmadvonalbeli beszélő fej vagy, és akkor így elkezdték ezek most így nyomni a palávert. Tehát ez egyszerűen szánalmas. Tehát nem is tudom, hogy mit mondjak erre.
Szerintem az egész biztos, hogy azért, ha már idehoztad Orbán Viktort, szóval azért egy normális fideszes szavazó, vagy normális fideszes pártagnak az a megfejtés, hogy most nincs itt az ideje annak, hogy szembenézzünk a kudarc okaival, mert most éppen háború van, és háborúban nincs vasárnap. Szóval azért azt gondolom, hogy az nem elég. Tehát az, értem, hogy van, akinek ez tetszik, de nagyon sokaknak nem elég, és azokhoz is valakiknek kell beszélni. Nem azt állítom, hogy Huth Gergely azért mondta ezeket, mert Orbán Viktor szeretné, hogyha bizonyos szelepeken elmennének ezek a mondatok is, hanem azért mondja, mert van egy kifejezett igény a fideszesek között, hogy valaki mondja már meg, és ezek hogy is mondjam, ezek nagy összösség, ezek egymás között erről beszélnek. Tehát az, amikor már nem tudom, melyikőjük mondta, szintén ilyen, ahogy te fogalmaztál, beszélő fej, hogy az urizálás, meg a lukcizás, meg ezt ugye például a Lázár János is mondta, vagy például a Mészáros Lőrinc jelenség, és még sok más dolog, most éppenséggel Orbán Varázs, de hát legyünk őszintén, tehát ő tényleg kifejezetten irítaná, már csak a német, ugye úgy hívják, német Balázsnak hívják, aki most, hogy hívják, vagy aki most országgyűlési képviselő, ugye?
Van ilyen, ilyen.
Mert csak ő az irritálóbb nála, és ő az, aki egyfolytában félrebeszél. Nyilván ők is érzik, és egy addig, amíg állandóan mindig mindent megnyertek, mert Orbán Viktor egy szemébe hozta a Rogáni médiával, a beleöntött pénzzel, az össze-vissza hazudozással, a választási törvény átírásával, a határon túli szavazatokkal, stb. A médiával tudta hozni a választásokat, akkor eddig ezek a hülyék elfértek. Tehát nem volt probléma, nem zavartak bele. Akkor is érezték a fideszes szavazók, hogy ez ciki, vagy ahogy ő fogalmazott, szekunder szégyen, amikor ül a kanapé, mert valószínűleg nem csak érőhögök rajta, nekem a mi oldalunkon van egy-kettő, most hagyjuk, hogy ki az, aki, ha megszól, a szekunder szégyen érzetem van. És egyszerűen ezekről ők beszéltek eddig is, és most pedig ő elmondta hangosan.
Zoli, úgy tűnik, hogy a Jog és Igazságoság párt, tehát az ugye a Fidesznek a lengyel testvérpártja nagyon hasonló módszerekkel operált, most épp szétszakad egy nagy veszteség után, amikor nem sikerült a remélt nagy comeback. Számítunk ilyenre a Fidesztől, és hogyha most így marják egymást, vagy ez pont hogy segít?
Bármi megtörténhet, simán benne van a pakliban, és alapvetően e megnyilvánulás kapcsán is azt tudom mondani, hogy ugye egy valóságtagadásban vannak. Tehát, hogy itt nincs egy csomó minden elszámolva, alapvetően. Tehát nincs megmagyarázva a saját szavazótábornak, sőt, a tagságnak is egy sor kérdés, hogy miért így történtek a dolgok. Hogy alapvetően, hogyha itt volt egy NER elit fölhízlalva, akkor az most hova tűnt? Akkor az egy folyamatos hazugság volt, ami számos kompromisszumhoz vezetett el, a választóknál is, és a tagságnál is, hogy oké, hát itt nem, itt mennek a pénzek, de hát egy felhalmozás van, és most majd jól fog jönni, mert ez a hatalom megtartása, vagy a későbbi visszajövetelre van, és látjuk, hogy nem arra van, és ez a frusztrációt látjuk. Tehát nincs szembenézés, és nincs bizonyos dolgok megmagyarázása a saját tagságnak és szavazótábornak, és úgy látom egyébként, hogy a média terén sincsen szembenézés. Tehát, hogy esetleg valamit, és ezt pendítetted meg te is, esetleg valamit rosszul csinálhattunk? Igen, tehát, hogy ez egyébként nincs, ez a kérdés föltéve. Tehát itt van 16 év, oké, hogy abban volt egy csomó kétharmad, de most mégis egy olyan elutasítottság jött velük szembe, ami még soha, egy olyan eljelentelenedés felé tartanak, amit még sose láttak. Kellene szembenézés, kellene magyarázat például arra, hogy miért mondtuk, hogy meg fogjuk nyerni, ha nem nyertük meg. Miért mondtuk azt, hogy mi járunk nyerésre?
De még a választásban már lezárták az urnákat, ugye? És még mindig.
De akkor azt láttad, hogy egy bizonyos szint alatt mindenki azt gondolta, hogy ez meg lesz nyerve. Mert ez lett mondva neki.
Ez lett mondva.
És ez egy olyan szintű...
Gajdics szintű ilyen emberek, igen. Bevették, beszopták.
De ez egy olyan szintű erkölcsi hiátus, vagy kihívás, vagy nem tudom, méreg, amit hogyha nem kezelnek, akkor nem lehet elmagyarázni egy választókerületi vezetőnek, akinek ilyen számokat adtak, hogy ő győzelmi stratégiával ment neki, miközben válságkezelés vagy kármentésre kellett volna alapoznia a saját kampányát. Ezek után, és ez az elitje gyakorlatilag ennek a pártnak, ha ők ilyen szinten átlettek verve. Ha a szavazótábornak az lett mondva, hogy itt 90 meg 70 választókerületbe lesz húzva, és ez nincs megmagyarázva, hogy ez miért történt, vagy ezt hogy gondoltuk. Tehát ez és ugyanebben a meghasonlásban van a média elitjük, és mindeközben, mivel nem kapják meg erre a választ, saját maguknak se teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy jól csináltuk?
Nem kapják meg rá a finanszírozást sem, most belétek folytam a szót, mert Instagramba folytjuk a bánatunkat, akiket most csúnyán megbüntettek az Egyesült Államokban, nézzük, mi történt.
Oh.
567 millió dollárra büntette a Facebook és az Instagram anyacégét egy amerikai bíró gyermekek veszélyeztetése miatt. Az ítélet szerint a Meta algoritmusa a gyerekek pszichológiai károsodására és szexuális kizsákmányolására teremtett lehetőséget. Ez eddig a legmagasabb bírság a Meta ellen, de nem ez az egyetlen. Ugyanis idén áprilisban az Európai Unió 200 millió eurós bírságot szabott ki rájuk. Az Unió szerint ugyanis a cég tisztességtelenül járt el abban, ahogyan fizetésre kötelezte a felhasználókat a reklámmentes verzióért.
Ez most már a sokadik büntetés, ahogyan hallhatjuk, az Európai Unió is kötelezi, minden próbálja, igyekszik szabályozni a Metát. Az Egyesült Államok ebben sokkal megengedőbb szokott lenni, a törvényi szabályozás és a politikai hozzáállás is sokkal, hogy mondjam, óvatosabb ilyen tekintetben, de most majdnem 1 milliárd dollár kártérítést kell fizetni, és ez csak egy tagállamban történik, indulnak a további perek. Volt már személyes kártérítési per, közben Franciaország, Ausztrália, Norvégia nagyon sok helyen igyekeznek egyre szigorúbban szabályozni, elsősorban mondjuk a gyerekeknek a közösségi média használatát, illetve ezeknek a szolgáltatóknak a munkáját. Mit ér el a törvényi szabályozás, mekkora beavatkozási lehetőségre számítsunk?
Szerintem a törvényi szabályozással nincsen gond. Hát most se az volt, hogy a bírónak kellett alkotni egy jogszabályt, aminek alapján meg tudta hozni az ítéletét, hanem megvoltak azok a jogszabályok, aminek alapján ezt a döntést meg tudta hozni. Ugye azt mondtad, hogy az Egyesült Államok megengedő a Metával. Azért én azt hozzátenném két dolgot. Az egyik az, hogy az a jogrendszer, ugye ez a szemmel a kontinentális, hogy az angol szánsz jogrendszer, az egyébként is főleg az amerikaiaknál a kártérítést egészen máshogy tekinti, mint nálunk. Tehát ott vannak ilyen jellegű kártérítési kötelezések, ami azért tényleg jelentős. A másik pedig az, hogy azért ma van egy olyan elnöke az Egyesült Államoknak, aki nem a barátja ezeknek a szolgáltatóknak, hiszen saját magának
hozott létre. Álljon meg a menet, Mark Zuckerberg ott ült a beiktatáskor, befizeti igen. magát a boxmeccsekre, a
nyilván
ebédekre,
a nyelvtükre. Gondolom, hogy ez egyfajta védelmet.
Tehát ezek a big tech cégek ott ülnek a Trump
okoz, vagy eredményezne, de hát nem véletlenül csinált saját magának platformot az elnök, tehát és jelenleg én nem látok bele ennek a technológiai részébe, nem tudom, hogy például, amit az Európai Unió is ugye kifogásolt, hogy itt a fizetős tartalma kontra ingyenes tartalmaknál milyen terelések vannak, de élek a gyanúperrel, hogy a Trump által üzemeltetett platform sem alkalmaz más eszközöket, de jelenleg nem ellene van ilyen eljárás. Itt azért azt muszáj ide tennem, és nem akarom ezt nagyon elhúzni, hogy akár ha csak egy bármilyen technológiai céget nézünk, bárkivel szellemen lehetne a tisztességtelen piaci magatartása miatt bármilyen eljárást kezdeményezni, amikor egy telefongyártó, mobiltelefongyártó cég egyszerűen a frissítéseit úgy találja ki, hogy már az régi telefonodra nem tud letölteni.
Hát illetve arra van optimalizálva, itt hogy az EU azt kifogásolja, hogy arra van optimalizálva maga az alkalmazás, maga a termék, hogy ne tud letenni.
Igen.
És ez mindannyiunkra nézve káros, de mondjuk a gyerekekre
erre akartam kiukadni a végén, és akkor átadom szót a többieknek, csak hogy annyira az egész létezésünket átszövi ez, a telefontól, a számítógépen, most nem akarok minden rángatni Orbán Viktort, mert most erről kivételesen nem ültet, de például, amikor a gyerekek azt látták a videón, hogy aput elviszik Ukrajnába lelőni, az pontosan ugyanilyen szenny termék volt, és ugyanilyen eszközökön, ugyanilyen platformokon használta a politika azokat, amiket egyébként ott a nem tudom, milyen kacsameséket nézte előtte meg. Szóval, hogy ezeket sajnos értem, hogy most a Meta kapott egy ilyen, és azt gondolom, hogy meg is érdemelte, félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy ez nagyon sok tekóriásra igaz lenne, nem feltétlenül csak az ilyen tartalomszolgáltatókra, hanem magukra a cégekre, akik elkészítik ezeket az eszközöket, amikkel élünk, és egyébként nagyon komoly önmérséklet kéne, úgy általában is a politikának, mi egyszerű odaadni a gyereknek a kütyüt, és nem kell, addig se engem cseszeget, addig én tudom nyomkodni a saját kütyümet, mint hogy foglalkozzak vele. Szóval sajnos ez, ha már edukációról ilyen keretes szerkezete lett ennek a műsornak, ezzel kezdtük, hogy ebben is érdemes lenne edukálni magunkat, mert az, hogy őt megbüntetjük, mert megtalálja a megoldást arra, hogy kicsit ügyesebben csapjon be minket. Ugye régi legenda volt a 80-as években, hogy Amerikában úgy adták le nem tudom milyen western filmet, hogy minden 25. képkocka egy Coca-Cola bevált felvágás volt, amit ugye az ember nem látott, vagy hát pontosabban nem tudta, fogta föl, csak arra emlékezett, hogy már nagyon innen egy pohár Coca-Cola. Tehát ez természetes a termék megjelenítésén. Tehát, hogy mindig éltek ilyen dolgokkal, és sajnos fognak is élni, az őrmérséklet az fontos lenne.
Ez mint utóbb kiderült, egy városi legenda, de a tudatalatti reklám intézményétől még létezik, de azért csak keverjük ide Orbán Viktort, mert ő nélküle csak nem lehet egy péntek estét befejezni. Ugyanis, szintén Európai Uniós direktíva alapján, idén már nem volt szabad fizetett politikai reklámot feladni ezeken a közösségi platformokon, és azért sokak szerint ez jelentősen visszavetette a Fidesz kampányképességét. Például hirtelen láttuk, hogy mennyien nézik meg önként a digitális polgári körök eseményeit, és hát az nagyon máshogy nézett ki, mint amíg lehetett vásárolni nézettséget.
Igen, ezt én is fontosnak tartom olyannyira, hogy mikor még ezt be se vezették, már jeleztem, hogy ez teljesen meg fog változtatni a kampány dinamikáját, és így is lett. Ez hihetetlen érvágást jelentett egyébként, és bizonyos mértékig adófizetői forintok megsporolását, mert csak abban az utolsó hónapban...
Milliárdokét.
Igen. Mit mondtam?
Nem, ezt mondtad, csak hogy a léptéket tegyük
igen,
mellé.
Igen. Tehát csak abban a hónapban csak Facebookra a Fidesz és a körülötte lévő média 130 milliót költött. Csak Facebookra. Az utolsó hónapban.
És tehát ilyen beszélő fejekre is milyen sokat költöttek?
Persze, ezekre ment el.
Konkrét emberek.
Hihetetlen mennyiségű pénzköltés volt, az eléréseket így generálták, így építették fel a nézettséget. Tehát az, hogy ez megváltozott, ez hihetetlen sokat változtatott a kampánynak a dinamikáján, mert ráadásul maguk a DPK gyűlések is ennek örvén jöttek létre, hogy ezt a problémát kezelve, ezt ők is látták, hogy itt ez egy hihetetlen veszteség.
Igen, ami a természetes érdeklődés az messze alul maradt.
Igen. Tehát azt rögtön láttuk, hogy bezuhantak a nézettségek. Tehát ez ilyen szempontból nagyon fontos volt. De ami, hogyha mondjuk kicsit elvonatkoztatunk ettől, és általában szemléljük, mert abban egyébként Orbán Viktornak részben igaza volt, hogy a politizálás és a politikai diskurzus egy része fölköltözött ezekre a platformokra, még hogyha ők nem is mindig jól mérték be, hogy melyek a fontosabbak, csak jelzem, hogy persze vannak negatív hatásai ezeknek a platformoknak, és valóban van egy addiktív éle. De például a közéletbe való bevonódása a 25 alattiaknak az egyértelműen a TikToknak köszönhető. Tehát ott érte el Magyar Péter a saját ilyen értelemben legerősebb bázisát, és egyáltalán nem kellett mást használnia, mint ezt, és a gyerekek 90%-a, vagy fiatalok 90%-a erről a platformról ismerte először meg őt, és aztán nézte meg az ellenfeleket is, és állított össze fejben egy diskurzust, amiből ő levonta azt a következtetést, hogy melyiket válaszol. És általában véve azt mondom, csak itt a szabályozásra kitérve még, hogy igenis fontos, hogy odafigyeljünk ezekre, mert ha valóban igaz az, hogy a politikai diskurzus az ezen a terepen zajlik, akkor viszont a szabályozónak sokkal-sokkal jobban oda kell figyelni erre, kutatásokat kell ráreszteni, és megnézni a hatásait, megnézni és csekkolni és tesztelni, hogy milyen szabályozók működnek.
Illetve hát tegyük hozzá, hogy az, ami mondjuk a politikai bevonódásban nagy szerepet játszik, vagy fontos ügyeknek felhajtó erőt generál, az, amit a felhasználók, emberek beleöntenek ebbe a platformba, ami miatt most büntetnek, az, ahogyan a platform visszaél ezekkel az emberekkel. Bandi, légy szíves, jósold meg nekem, hogy le lehet-e választani a médiumot az üzenetről?
Nem lehet ezeket, szerintem egyszerűen nem tud megállítani ezeket a folyamatokat, tehát géprombolásakor az lejárt, egész egyszerűen nem. Én most magamról beszélek, aki könyvet szeret olvasni, de állt is sokat nézem a telefonomat, meg a kompjúteren, az interneten.
A diófa alatt.
Rengeteget nézem, tehát nem is értek magammal ebben egyet. Szóval
diófában már be van vezetve a kettő húk.
Igen. Az a helyzet, hogy ezzel szembe kell néznünk, hogy ezt hogy lehet szabályozni, hogy nem, ez nem értek. Mindenesetre pipa vagyok, mert az írói oldalamat viszont elvette a Meta vagy a Facebook. Volt egy jó kis írói oldalam, és ez eltűnt. Mondjuk béna vagyok, mert lehet, hogy ezt valahogy vissza lehet csinálni, hogyha valaki tudja, akkor keresse meg engem, és
most lejárt a műsoridőnk, de majd mindjárt megnézzük kint a folyosón. Nagyon szépen köszönöm a ma esti vendégeimnek, hogy itt voltak velünk, és leginkább a nézőknek köszönjük a figyelmet, kiváló hétvégét kívánok, szép estét!